Sziasztok! Ez itt a Vedd vissza a hangod, a Budapest Pride kulturális és közéleti podcastja. Ezt az epizódot is most a 444 stúdiójában veszük fel, köszönjük nekik a befogadást. Az epizódok ingyenesen hallgathatók, de ha támogatnátok a munkánkat, akkor azt a weboldalunkon megtehetitek a támogass gomb megnyomásával. Én Hegedűs Máté vagyok, a Budapest Pride-nál sajtószóvivő, szervező, és egyébként szociálpedagógus. És a mai epizódban a befogadó terekről fogunk beszélgetni, ami azonos a mi 2 éves EU-s projektünkkel is, és ennek kapcsán 3 nagyon kedves vendégem van, akik a befogadó terek című projektünkben társ pályázóink és szervezőink. Úgyhogy akkor először is töröm jobbra Fenyevesi Maja, aki emberi jogi oktatási koordinátor az Amnesty International Magyarországnál.
Sziasztok!
És annyit még elmondok itt az Amnesty-ről, hogy Magyar Jogvédő Civil Szervezet, amely azért dolgozik, hogy az emberi jogok mindenkit megillessenek. Küldetése, hogy megvizsgálja a rendszeresen előforduló jogsértéseket, és megoldásokat kínáljon rájuk. Felhívja a figyelmet a jogsértésekre, meggyőzi a társadalmat és a döntéshozókat a változás szükségességéről. Hozzájárul ahhoz, hogy a fiatalok megismerjék és gyakorolják a jogaikat, ennek érdekében közösséget épít és cselekvésre ösztönzi az embereket. Amellett, hogy petíciókat, podcastot készítetek, kutatásokat végeztek, ha jól tudom, akkor van egy emberi jogi verseny is, amit középiskolásoknak szerveztek.
Igen, ez van, vagy legalábbis volt tavalyig, most megszüntettük, mert stratégiát váltunk, vagyis új stratégiát terveztünk. Lesz diákokkal, vagy diákoknak program, csak egy picit átalakítjuk, hogy tudjuk minél hatásosabban és minél hatékonyabban csinálni a munkákat, de bármennyire is nehéz, nem adjuk fel a diákokkal való közös munkát.
Köszi. Következő vendégem Kutasi Dorka, aki oktatási projektmunkatárs a Háttértársaságnál. Szia, Dorka!
Szia!
A Háttértársaságról el szeretném mondani, hogy a Magyarország legnagyobb és legrégebbi jelenleg is működő LMBTQI civil szervezete, 95-ben lett alapítva, és célja az LMBTQI emberek egyenlőségének és jólétének elősegítése azáltal, hogy számukra támogató szolgáltatásokat nyújt, a közösség tudatosságát és önszerveződését segíti, és az LMBTQI emberek szükségletét figyelembe vevő jogrendszer, közszolgáltatások és társadalmi hozzáállás kialakításán dolgozik, amellett, hogy van információs és lelki segélyszolgálat, amit rendszeresen reklámozok itt a podcastban, és jogsegélyszolgálat, meg sok-sok kutatás. Amellett most queer alkotói klubotok is van, ahol március 28-án hímezni lehet majd, ami nagyon felkeltette az érdeklődésemet.
Igen, ez most egy tök új programunk, ebben az évben indítottuk, ez a márciusi, ez a 3. esemény lesz, és az első 2 nagyon szuperül sikerült, úgyhogy már nagyon várjuk a hímzést is.
És hát végül, de nem utolsó sorban, Kövesi Györgyi itt balra mellettem, aki a Labris leszbikus egyesületet képviseli, Magyarország első leszbikus szervezete, olyan társadalom létrejöttén dolgozik, ahol a nőknek lehetőségük van szabadon megválasztani partnerüket, életformájukat és félelem nélkül megélni és felvállalni identitásukat életük minden területén. Az egyesület azért jött létre, hogy felhívja a közvélemény figyelmét a nők szexuális kisebbségének hátrányos megkülönböztetésére, képviselje érdekeiket és oldja velük kapcsolatos előítéleteket. Legfontosabb célja a leszbikus, biszexuális és transznemű nők összefogad önelfogadásának és láthatóságának elősegítése, biztonságos támogató közeg nyújtása. A Labris, a Lift Fesztivál, a Kobi Hilda Filmklub és a Labris Estek mellett egyébként a Magyarország Mindenki című mesekönyv terjesztője.
Meseország mindenki.
Meseország.
Sziasztok, de bocsánat. Jó lenne, ha Magyarország is mindenki tudna lenni.
Igen, és azt még kihagytam szerintem a bemutatásodban, hogy te pedagógus van, és vagyis emberi jogvédő.
Így van.
Na, üdvözöllek titeket
Sziasztok.
Az epizódban. Számotokra milyen egy befogadó tér?
Hát szerintem én kezdeném azzal, hogy szerintem nem létezik ilyen, hogy befogadó tér, és talán azzal tudunk dolgozni, hogy egy tér befogadóbb legyen, de befogadó nem tudom, hogy tud-e lenni, vagy ez nagyon utopisztikus. Ettől függetlenül ezt a címet adtuk ennek a projektnek. Számomra milyen egy befogadó tér, vagy egy befogadóbb tér? Hát egy olyan tér, amiben mindenki bármilyen védett tulajdonságától függetlenül biztonságban érezheti magát. És akkor a befogadóval kapcsolatban meg talán egy olyan tér, ahol a társadalmi különbségek figyelembe vannak véve. Szóval nem úgy csinálunk, mint hogyha mindenki egyenlő lenne, hanem hogy tudjuk, hogy kiket hogyan érnek a különbségek, és úgy próbálunk egymással kapcsolódni, és tenni ez ellen.
Talán még azt mondanám el, hogy egy tér attól még nem befogadó, hogy beengednek oda. Tehát az tök fontos, amit Maja is mondott, hogy ott biztonságban érezzem magam, és hogy úgy érezzem, hogy én is oda tartozok, és hogy nekem is van ott helyem.
Györgyi?
Hát a teret mindig a közösségek vagy emberek teszik olyanná, amilyenni, úgyhogy befogadó közösségekről is beszélhetünk, vagy leginkább azok dolgoznak ezeken a tereken, és hát a szorongás és feszültségmentes létezést biztosítja mindenkinek. Önmagunk lehetünk mondjuk egy befogadó térben.
Ki, hogy Maja felhoztad ezt, hogy most már lehet, hogy nem is ezt a címet adnánk ennek a projektnek, de erre majd még a végén visszatérünk reflektálásnál. Úgy, az első kérdésem, vagy második most már, hogy honnan jött ez a projekt? Én azon a ponton csatlakoztam be Budapest Pride részre, mert amikor már megnyertük a pályázatot, és elindult a megvalósítás, de hogy valamelyik kötök így ott volt-e ennek egy a tervezésében.
Maja. Igen, én ez az Amnesty kezdeményezés után kapcsolódtak be, vagyis hát mi kértük fel a többi szervezetet, hogy csináljuk együtt. Alapvetően 2020-ban volt egy hasonló projektünk, csak egy sokkal kisebb, és nem LMBTQ emberekkel foglalkozott, hanem nemek közötti egyenlőséggel a munkahelyen, és a Lépés Előny projektünk egy éves volt, és ugyanígy egy oktatási projekt volt, amiben ezt a struktúrát használtuk, hogy csináltunk egy kutatást, vagy egy felmérést, és akkor az alapján csináltunk oktatási anyagokat, egy képzést, és e-learninget, és ennek nagyon nagy sikere volt ott is. 3 hónapon belül tartottunk 32 tréninget, és több mint 400 munkavállalót értünk el. És akkor kicsit ezt a sikerhullámot meglovagolva terveztük a befogadó tereket. Nyilván ott volt egy fókuszváltás, hogy legyen LMBTQI közösséggel. Ennek az teljesen egyértelmű és egyszerű oka, hogy abban az évben nagyon megnőtt a közösség elleni gyűlöletbeszéd és a jogi intézkedések is. Szóval nem akartuk nagyon elkerülni ezt a témát, egyértelmű volt, hogy ebbe bele kell állni, és hogy az oktatási csapatnak is valamit kell csinálni. Viszont azzal tisztában voltunk, hogy nálunk sokkal hozzáértőbb szervezetek is vannak Magyarországon, és akkor így kerestük fel a háttértársaságot, a Pride-ot és a Labriszt. És csak meg, hogy alakult a pályázat írás, ez egy ilyen elég vicces történet volt, mert júniusban ezt így 2 hét alatt írtuk meg teljes őrületben, és ugye június 11-én nyújtották be a törvény, a homofób, transzfób, más néven propaganda törvény javaslatát, és én 10-én az én részem volt a pályázat írásban a risk management, ami magyarul
kockázatelemzés,
és én megírtam a kockázatelemzést, amikor a munkatársa mondta, hogy hát ezért írjuk bele, hogyha csinálnak egy, vagy hoznak egy olyan törvényt, amiben nem engednek be minket az iskolába, hogy akkor mit csinálsz. Én néztem, hogy azért itt még nem tartunk, meg hogy ez kicsit túlzás, de mindegy, hát mégiscsak ha ezt mondják, akkor csináljuk, és beleírtam, és másnap jött a törvényjavaslat. És akkor hogy beadtuk a pályázatot, és elfogadták a törvényt, és akkor itt majd nyilván fogunk beszélni arról, hogy milyen nehézségeink voltak, de így jött a befogadó terek, és nekem egy nagy kedvenc projektem volt, meg kedvenc együttműködésem.
Igen, szerintem azért több ponton is újra kellett gondolnunk, amit előre így kitalált ez a 4 szervezet, de a cél mindenképpen az volt, hogy itt a munkahelyi és oktatási közegekben való diszkriminációt valahogy csökkentsük. Én így nagyjából összeszedtem, hogy mik a fő tevékenységek, amit végeztünk, és hogyha szeretnék, akkor már így nyugodtan csapjatok rá, hogy melyiket végeztétek ti, vagy a ti szervezetetek. De az első, ami szerintem nagyon fontos ebben a projektben, hogy egy kutatást végeztünk, illetve hát a háttértársaság, ahol az LMBTQI fiatalok iskolai helyzetét és az LMBTQI munkavállalók helyzetét is vizsgáltuk. Viszont ez a kutatás egyébként egy jó nagy kutatás volt, és ennél azért széleskörűbb adatokat is szereztünk.
Igen, ugye a céges kutatásunkat azt a nagy LMBTQI kutatásunknak a részeként végeztük el, tehát az első szekció a teljes kérdőívben volt, ami a munkahelyi dolgokra kérdezett rá. És ebből egyébként ennek el is érhető a kutatási jelentése mindannyiunk honlapján, meg lehet találni, akit érdekelnek a pontos adatok. Az iskolai kutatást pedig két részre bontottuk. Egyrészt a tanárokat is kérdeztük kérdőíves formában, illetve a diákokat is szintén kérdőíves formában. Itt az volt érdekes, hogy hiába az LMBTQI diákok egy kisebb csoport, mint a tanárok feltételezhetően, ennek ellenére sokkal többen töltötték ki a diákok, mint a tanárok. Nyilván ez abból is fakad, hogy az LMBTQI diákok a jelenlegi hangulatban, közhangulatban, helyzetben láthatatlanok. Tehát, hogy amikor a kormány a gyerekek megvédéséről beszél, akkor ők ugye el vannak felejtve, és hogy úgy érezték, hogy ez is egy platform, ahol el tudják mondani, hogy milyen nehézségeik vannak az iskolában, és hogy milyen diszkriminációt tapasztalnak.
Igen, és hát annak érdekében, hogy minél jobban elérjük őket, a tanárokhoz és azokhoz a segítő szakemberekhez fordultunk, segít anyagokkal és útmutatókkal, illetve egy képzéssel, akik el tudják érni ezeket az LMBTQI fiatalokat, és azokat, akik egyébként még velük együtt tanulnak az iskolába. Ez, ha jól tudom, akkor leginkább a Labriszhoz tartozott, és hát nagyon komoly hatása volt erre a propaganda törvénynek 2021-ben rögtön.
Igen, az Amnestyvel együtt terveztük, illetve kiviteleztük a tanárképzéseket, vagy segítő szakmában dolgozó képzését. Eredetileg azt gondoltuk, hogy 10 képzéssel elérjük a 120-as kívánt létszámot, aztán rátettünk még 3 képzést, és így elértünk 130 embert. És a terveinkhez képest az érdekes volt, hogy az arány megváltozott, tehát nagyon sokan jöttek, akik nem pedagógusok, hanem iskolában dolgoznak egyéb segítő-támogató személyként, pszichológusok, iskolai szociális munkás, mentálhigiénés szakember, illetve külön ők is kértek képzést, tehát vagy egyetemi hallgatók még, majd terveznek iskolába dolgozni. Tehát végül is találkoztunk ezekkel a tanárokkal, és sikerült végigcsinálni. Nagyon lelkesek voltak, meg kell jegyezni, és nagyon érdekes mini projekteket készítettek. Erről még, ha beszélünk, akkor az különleges értéke számomra ennek a projektnek.
És a másik útja, ahol szintén LMBTQ embereket, vagy az LMBTQ fiatalokat próbáltuk elérni, azok a munkahelyi képzések, hiszen ott tulajdonképpen potenciális vagy jelenlegi szülőkkel tudunk beszélni, vagy olyan emberekkel, akiknek szüksége van arra, hogy a munkahelyük számukra befogadóbb legyen. És itt is szintén az Amnesty vett részt a képzés kidolgozásában, illetve itt a másik partner a háttér volt, és utána így a Pride is csatlakozott, és akkor ezeket a képzéseket, hát több mint 35...
Igen, 34 képzést tartottunk, 20 volt, vagy 21 volt a cél, és 34 lett a vége.
Arra egyébként tud-e valamelyikőtök mesélni, hogy ennek a kidolgozása az egy hosszú folyamat volt? Itt először felmértük az igényeket, hogy biztosan arra tudjunk válaszolni, amire valóban kereslet, és csak aztán így dolgoztuk ki a valódi képzést, hogy ez hogy zajlott.
Igen, szóval úgynevezett scoping workshopokat csináltunk a projekt elején, annak a kidolgozását is együtt csináltuk, alapvetően azért akartuk a hátteret, vagy a háttértársaságot bevonni, mert egy szakmai tudás az náluk volt, és akkor ez volt a felosztás, bár oktatási szerintem módszertanilag is együtt dolgoztunk végül, de hogy alapvetően ez volt a felosztás, hogy mi hozzuk az ilyen oktatási módszertant, és a háttértársaság pedig a szakmai részét. És tartottunk külön LMBTQ embereknek scoping workshopokat, voltak ezek a felmérő workshopok, ahol megkérdeztünk LMBTQ személyeket, hogy ők hogyan érzékelik, vagy hogyan értékelik a munkahelyi légkört. És csináltunk workshopokat nem LMBTQ emberekkel is, azért, hogy megnézzük, hogy ugyanannak ugyanazt ők hogyan látják, és hogyan szemlélik, és szerintem nagyon izgalmas dolgok jöttek ki. És azt hiszem, hogy próbáltunk még olyat is csinálni, hogy mi történik, hogyha a két célcsoportot egybe csináljuk. vagy egybe együtt. Hogyha a két célcsoport együtt van, itt arra voltunk kíváncsiak, hogy az LMBTQ emberek mennyit osszanak meg magukból, hogyha vannak ott olyan emberek, akik nem a közösség tagjai. És tényleg nagyon izgalmas volt, és nagyon érdekes volt. Volt egy ilyen nagyon izgalmas, véleményvonalas feladat, ahol azt kérdeztük például a résztvevőktől, hogy az embernek a szexuális orientációja, vagy nem identitása hatással van a munkájára. Ugye ez volt a kérdés. És itt a résztvevőknek be kellett állnia, hogy egyetértek, nem értek egyet. És például, amikor az LMBTQ embereket kérdeztük, akkor mindenki teljesen egyértelműen odahúzta a saját kis névtábláját, hogy ő egyetért ezzel, tehát az embernek az identitása hatással van a munkájára, viszont amikor a nem LMBTQ embereket kérdeztük, akkor egyértelműen mindenki azt mondta, hogy dehogyis nincs hatással. Ami szerintem egy ilyen tök izgalmas kérdés, hogy ugyanezt a kérdést tettük fel, és teljesen más a realitása a két csoportnak. És emiatt ezekből, meg a kutatási anyagból, vagy a kutatási eredményekből elkezdtünk azon gondolkozni, hogy mik azok a pontok, amik kiderültek, az a tudás, ami már megvan, vagy ami még nincs meg, mik azok az eszközök, amiket már használnak cégek azért, hogy egy befogadó munkahelyet teremtsenek, mik azok, amik még nincsenek meg. Szóval így elkezdtük elemezgetni, mik voltak azok a mondatok, amik elhangoztak, vagy mik azok a szituációk, amik előfordulnak olyan munkahelyeken, amik amúgy befogadónak mondják magukat. És akkor ez alapján kezdtünk el gondolkozni azon, hogy milyen képzést rakjunk össze, és a képzésnek szóval összeraktunk valamit, utána tartottunk próbaalkalmakat, kipróbáltunk feladatokat, és a végén meglett a képzés. De Mondorka, hogyha te, van még valami?
Talán még annyi, hogy azért nyilván, amikor már elkezdtük tartani a képzéseket, akkor is azért egy kicsit még így csiszolódott, hogy pontosan milyen módon tartjuk meg, mi az, ami működik, nem működik. Nyilván ez függött attól is, hogy milyen társaságban mentünk, hogyha olyanok nagyon régóta ismerik egymást, vagy teljesen más területeiről jönnek a cégnek, akkor nyilván tök más lesz a hangulat egy ilyen képzésen. Úgyhogy szerintem mindannyian egy icipicit másként tartottuk ezeket a képzéseket, hiába ugyanazt a menetrendet követtük valamennyire.
Nálunk is a Pride-nál szerintem talán hatan dolgoztunk azon, hogy akkor így ki önkéntesen, ki alkalmazottként megtartja a foglalkozásokat, és hát aztán mindig attól függően, hogy milyen páros állt össze, picit változott, hogy akkor ők hogyan tartják azt az adott workshopot. A céges képzésről meg elmondom, hogy hát ez 4,5 óra volt, 3 modulból állt össze, viszont ehhez képest egyébként a tanároknak és a segítőszakembereknek szóló képzés, az olyan 16 órás volt. Ez egy komolyabb elköteleződés.
Így van, 8 órás jelenléti volt, ezt egy nap alatt tudtuk megcsinálni, és 5 órás otthoni munka volt, a projekt elkészítése, ott háttértámogatást kaptak, ha szükségelték, ha konzultációs lehetőséget, és aztán egy 3 órás online projekt megbeszélés, véleményezés, tapasztalatcsere, és reményeink szerint meg is fogják valósítani ezeket a mini projekteket a tanárok. Nagyon izgalmasak voltak. Nem tudom, beszéljek róla, vagy a létszámról, vagy a helyszínről még tudok hosszan beszélni.
Én arra gondoltam, hogy arra kérdezek rá, hogy úgy itt mondta.
Hogy állt össze a maga a képzési anyag? Igen, az Amnesty is otthon van az emberi jogi oktatásban. A Labrisznak meg kimondottan rendelkezésre állt már ez a nagy múltú melegség és megismerés programunk, iskolai programunk, amely a tévhitek félelmek oszlatásáról szól a középiskolás korosztálynak vagy a fiatalok számára, illetve pedagógus képzéseket is tartottunk, egynapos pedagógus képzéseket, tehát ez alapján a két egyesület szerkesztette, tette össze, beszélt át, hogy alakuljon ez a 16 óra, és nálunk is az jellemző volt, hogy attól függően, hogy hova mentünk, kik voltak a résztvevők, illetve a csoport létszámtól nagyon függött az, hogy hány gyakorlatot tudunk betenni, azok milyen gyakorlatok, miket próbálunk ki, új elemeket, tehát ez egy folyamatosan tudott változni ez a képzési anyag, és ez nagyon jó, mert a tanulságot ezt mindig beépítettük, levontuk, és a többi, ennek megfelelően változtattunk is az anyagon. Nálunk a legkisebb csoportlétszám 5 fős volt Veszprémbe, és a legnagyobb csoport létszám az 16 fős volt Budapesten, és egyébként, ezt mondtam, hogy 13 képzésünk volt.
Igen. Még arra engem az érdekel, hogy itt a céges képzéseket azért próbáltuk olyan gyakorlatokkal színesíteni, ami bevonja mindenképpen a résztvevőket, és nem azon, hogy 4,5 órát vagy 16 órát így ülnek, és akkor hallgatják a frontális előadást, hogy a tanárképzéseken ti milyen gyakorlatokat vittetek a résztvevőknek?
Nálunk se volt előadás. Tehát csupa interaktív feladat volt. Végigmondhatom a forgatókönyvet, tehát az ismerkedés után volt egy ilyen kirekesztésről szóló gyakorlat, csoporthoz tartozó, az kirekesztésről szóló élmény alapú gyakorlat, aztán emberi jogi tematika, meleg jogok, emberi jogok hogyan függnek össze, itt minimális elmélet azért volt, összeszedegettük, illetve saját tapasztaltattuk meg mindenkivel, hogy ő vajon hova pozícionálja magát saját jogaira reflektálva. Csináltuk a Tégy egy lépést, klasszikus emberi jogi gyakorlatot, amikor egy meleg szerepébe, vagy LMBTQIA személy, szexuális és nemi kisebbséghez tartozó személy szerepét kapták, ez egy picit szerepjátékos, de nincs szituáció hozzá, hanem elképzelt helyzet feltárása, megmutatása. Aztán volt szituációs játékunk is, ez a vége, nap vége felé, ahol tipikusan homofób bullying, elég bullying központú az iskolai bullying szerepel a mi képzésünkön. Ennek a megjelenítése, számbavétele, mondjuk a homofób zaklatásnak a jellegzetességeit azért ezt elég jól át tudtuk gondolni együtt és megmutatni, illetve a kezelési módokat tudtuk végig beszélni. Ebből születik a végén az a projekt, amit terveztünk, és maguk a résztvevők is megterveztek, tehát mindenki úgy kapott tanúsítványt, hogy leadta a mini projektjét, és a cél az volt, hogy mit tudsz te tenni, egyénileg, a közösségi szinten, a közösséged mit tudsz tenni, illetve maga az intézmény, ahol dolgozol, mit tud tenni, hogy befogadóbb legyen ez a tér, hogy csökkenjen, megelőzésre kerüljenek ezek a zaklatások. Nyilván azon túl, hogy forrón kezelni kell, de inkább egy olyan környezet megteremtése, amely prevenciós munkát igényel elsősorban.
Amit még megemlítettél, és fontos része a projektnek, hogy mi nem csak Budapestre koncentráltunk, hanem a projekt minden részével próbáltunk országosan elérni, és ez a céges képzéseknél úgy nézett ki, hogy 8 különböző városban próbálunk képzést tartani. Ennek azért voltak szerintem kihívásai is, de ennek, vagy emellett szerintem egyébként nagyon, nagyon jó, nekem nagyon jó élmények voltak ezek a képzések. Nektek így hogyan csapódott le maga a céges képzés?
Nekünk rögtön a legelső képzésünk az egyébként egy székesfehérvári képzés volt, és az nagyon élveztük, az egy nagyon jó képzés volt. Nyilván ott tapasztaltuk meg először, hogy hogyan használjuk ezeket a technikákat, hogyan kivitelezzük a gyakorlatokat. Igen, de hát nyilván nagyon, nagyon változó volt, nagyon sokféle képzésünk volt, ahol egy kicsit ilyen nehezebb volt a közönség, akikkel együtt kellett dolgozni, vagy hát a résztvevők. De pont az első az egy ilyen nagyon, nagyon kellemes kis képzés volt.
Én nagyon szerettem. Mert nekem tényleg ez egy ilyen kedvenc képzésem volt, amit tartottam. Valószínűleg azért, mert tényleg a legelejétől, hogy teljesen más úgy képzést tartani, hogy így megkapod a kezedbe, mint az, hogy a legelejétől a pályázatírás folyamatától benne voltam. És azért is volt jó élmény, mert hogy alapvetően, amikor például a lépés előnyt tartottuk, hogy sokkal nagyobb valamiért, ami egy nemek közötti egyenlőséget támogató tréning, ott sokkal nagyobb volt az ellenszél a cégek szempontjából. És hogy azt vettem észre, hogy kijött a törvény, és hogy valahogy az LMBTQI embereket támogató cégek vagy nagyon beleállnak, és akkor kérik ezt a tréninget, vagy nagyon nem, és akkor nem is állnak velünk szóba. Szóval, hogy nincs egy ilyen, szeretnénk, de nem, hanem hogy akkor csináljuk. Ez nem azt jelenti, hogy minden tréningen az összes résztvevő nagyon, aktív volt, és nagyon szerette, de hogy közben az is izgalmas volt. Vagy azt hiszem, hogy nekem nagyon izgalmas volt az egész, és főleg azért, mert hogy így én is találkoztam a realitással, hogy tényleg mi történik cégekben, milyen az emberek hozzáállása, és szerintem ami hasonló, szóval, hogy mondta György a módszertant, hogy nagyon sok feladat ugyanez, szóval, hogy nagyon interaktív, nagyon játékos képzést raktunk össze, ami nagyon sokat foglalkozik arra, hogy az emberek saját magukat elemezzék, és a saját előítéleteiket, saját gondolataikat, és utána abból kiindulva nagyon apró lépésekben. Szóval mi nem azt kértük, hogy akkor most azonnal egész céget változtassuk meg, hanem az, hogy te a mikrokörnyezetedben a pozíciódat figyelembe véve mi az, amit tudsz tenni, és hogy ez hogyan van utána hatással a céges működésre. És nagyon izgalmas volt látni, hogy kinek milyen lehetőségei vannak, kinek mi jut eszébe. Igen, nekem volt egy nagyon, nagyon cuki képzésem, ahol én a saját előítéleteimre jöttem rá, mert hogy megjelentek a képzésen, az volt a legtöbb ember, aki eljött a képzésünkre, az egyik cégnél 18-an voltak, és bejöttek, és mind elmondták, hogy ők felsővezető férfiak voltak. Na hát én rögtön, uram, atyám, és én általában a képzésen beszélek a saját identitásomról, ami egy ilyen tök jó módja annak, hogy tudjanak az emberek kapcsolódni, megkérdezni, és ott nem is mondtam el semmit magamról, mert annyira féltem, és annyira befeszültem. Legjobb képzés volt, legnyitottabbak, kedvesebbek.
És előbb bújtál végül?
Azt hiszem a végén ilyen félig meddig igen.
Oldódta.
Igen, de hogy tök érdekes volt, hogy saját magamon is megtapasztaltam, és hogy milyen előítéletes vagyok, és közben pedig egy nagyon, nagyon dinamikus, érdeklődő csapat volt, vagy hogy nagyon izgalmas volt, és tényleg, amit te is mondtál, hogy mindig, vagy ami szerintem a képzéstartásban egy nagyon jó dolog, hogy minden képzés más, és bár minden nyitókörnél ugyanezt a kérdést tesszük föl, de hogy mindenkinek más a válasza, és mindenkiből mást vált ki. Szóval én tényleg nagyon remélem, hogy ezt folytatjuk, és mármint, hogy nem nagyon remélem, mert folytatni fogjuk, mert hogy van rá igény, és várom, hogy hogyan tudjuk tovább csinálni, és akár még fejleszteni is ezt a programot.
Tanárképzésben nagyon fontos elem volt nálunk, mint hogy bejött közben a propaganda törvény. Nagyon fontos eleme volt, hogy akik érkeztek oda, segítő szakmások, nagyon sok kétségük volt, félelmük volt, aki úgy jött oda, hogy nem mert elmondani az igazgatónak, hogy szombaton, hogy a saját szombatján, mert szombatokat kellett, nem munkaidőbe jöttek nyilván, szombatjaikat áldozták erre, hogy ők hova jönnek képzésre, és arról szó sem lehetett, hogy akkor az iskola nevét valahol is ezt mi regisztráljuk, vagy megjelenítsük. Tehát, hogy nagyon sok kétsége jöttek, hogy ők hogy értelmezzék ezt a törvényt, és abban nagyon jó volt, hogy tudtuk bátorítani, hogy nektek továbbra is ott az iskolában dolgotok az, hogy támogassátok, hogy beszélj a gyerekeket, felvilágosítsátok, beszéljetek erről, foglalkozzatok vele, megadjátok ugyanazt a támogatást, amit a képzettjeink nagy része eddig is adott, de egyszerűen félelmetes volt, tapintható volt az a dermedtségük, hogy akkor most ő beszélhet, nem beszélhet, amit otthonról hozott nyilván a saját iskolájából, a saját iskolai atmoszférára, hogyan hatott ez a törvény még akkor is, hogyha őket nem tiltotta le, teljesen egyértelmű, hogy nekik továbbra is ugyanúgy kell foglalkozni a gyermekekkel, mert a gyermek legfőbb érdeke, de erre nagy szükség volt, hogy mi oda, ezt így értelmezzük. Nagyon jó kis háttér. Ilyet a Pride csinált egy nagyon jó kis kiadványt, és azt így végig értelmeztük velük, hogy akkor ezután hogyan tovább, és hát nem kell semmit, sőt, álljanak ki, és csinálják, és valósítsák meg azt, amit szeretnének.
Ez a kiadvány elérhető a háttér honlapján, de nálunk is van...
Hát született ez a kiadvány végül is, ami a projektünkről szól, kézikönyv a tanároknak, és az nagyon hasznos.
Igen,
kézbe is tudtuk adni.
A befogadó terek keretében a háttér készített egy ilyen segítő kiadványt, de egyébként a Pride oldalán elérhető egy ilyen iskolapszichológusoknak szóló külön ilyen mit kezd most a propaganda törvény után, de még ott van persze a háttérjogsegélyszolgálata is, hogyha bárki elbizonytalanodna. Én külön örülök egyébként ennek a podcastnak, mert picit ugye abba is tudunk belátást biztosítani a hallgatóknak, hogy hogyan néz ki egy ilyen 2 éves projekt, hogyan dolgozunk mi civil szervezetek, akik néha tényleg borzasztó színben vagyunk feltüntetve, meg hogy kicsit bemutathassuk azt, hogy ha hallasz valakitől arról, hogy na, LMBTQI workshop volt a munkájában, akkor ez így, az nem egyébként arról szól, hogy leütjük az embereket, és megmondjuk, hogy hogyan gondolkodjanak, hanem hogy ők kipróbálhatják, hogy milyen helyzetekbe kerülnek LMBTQ emberek.
Igen, egyébként ez egy nagyon gyakori visszajelzés volt a képzéseken, hogy ők megdöbbentek, hogy nem akarunk agymosni, hogy mennyire jó fejek vagyunk, hogy ők nem erre számítottak.
Igen, ez amúgy, na, én nagyon örülök, hogy ilyen visszajelzéseket adnak.
Az a, nem a buzi lobby ment oda.
Igen. Amivel még foglalkoztunk ebben a két éves projektben, az egyébként egy online kitölthető képzési anyag, aminek van egy diákoknak, tanároknak és segítő szakembereknek szóló verziója, meg egy munkavállalóknak szóló verzió. Úgyhogy ez mind a kettő elérhető az Amnesty Akadémia honlapján, és egyébként ezt majd bele is fogom rakni, vagy bele fogjuk rakni az epizód leírásába, úgyhogy onnan rögtön lehet is megkattintani. Hogyha valaki érdekel, akkor ez egy 90 perc alatt kitölthető, több modulból álló képzések, és a végén egyébként le lehet tölteni egy szép kis oklevelet, én már megcsináltam, és megvannak az okleveleim. Néha egyébként én is rosszul kattintottam, úgyhogy majd picit még alaposabban is megcsinálom. És ami most még februárban így a projekt keretében megvalósult, ez egy ilyen záró konferencia, és sajnos nem tudtam ott lenni, de ott elsősorban így az oktatási részére koncentráltunk. Ez hogy sikerült ez a konferencia?
Szerintem nagyon jól sikerült. Nagyon sokan eljöttek olyanok is, akik, tehát alapvetően a legtöbben, akik eljöttek, ők olyanok, akik részt vettek korábban a képzéseken, de hogy egy csomóan eljöttek, akiknek ez volt az első belépésük igazából a projektünkbe, és hogy szomorúan tapasztalták, hogy már nem fognak tudni részt venni a képzéseken, de hogy én nekem nagyon, nagyon inspiráló volt ez az esemény. Kicsit meg is hatódtam, hogy szombaton, nem tudom, 20-30 gyerekekkel foglalkozó szakember ezzel tölti a szombatját, hogy egy ilyen fontos kérdésről beszélgetnek, és hogy mindenkin azt éreztem, hogy szeretné folytatni ezt a munkát. Tehát oké, hogy lezárul a projektünk, de hogy elindítottunk valamit, aminek nem itt lesz a vége.
Tehát részt fognak tudni venni ilyen hasonló képzéseken, akár munkahelyeken, akár a Labris átalakuló, a melegség és megismerés programunkat átalakítjuk, már nem ezen a néven fog futni, de a jó tartalmakat visszük tovább a tabuk nélkül oktatási projektben, és mi a befogadó tereket névváltoztatás nélkül szeretnénk továbbvinni, ha lehet, akár a 16 órás, akár a rövidebb formáját, tehát fognak tudni részt venni. Egyébként ezen a záró fórumon, vagy konferencián, akárhogy is nevezzük, szintén interaktív módon voltunk együtt, úgyhogy mini gyakorlatokat mutattunk be a tanárképzésből, vagy a diák workshopból, tehát részt vehettek egy másfél órás workshopon a jelenlévők, illetve 3 projektet mutattak be a képzettjeink, egy-két egyetemi színhelyű projekt, egy jogtörténeti kurzusba illesztve a szexuális és nemi kisebbségek jogai hogy alakultak, illetve egy egészségfejlesztő egyetemi kurzus, ez is egészségtudományi karon hallgatók számára készült ismerkedős fázisban szintén beépítve az LMBTQIA téma, illetve egy kollégiumi gyakorlat, hogyan tud egy befogadó kollégium működni, amikor ott vannak a szexuális és nemi kisebbséghez tartozó legkülönfélébb diákok.
Nagyon izgalmas, én gratulálok nektek.
És csak, hogy nem tudom, hogy ezt valaki mondta nektek, de hogy a következő héten tartottunk egy képzést aktivistáknak, LMBTQI aktivizmussal foglalkozó korhatár nélkül lehet jelentkezni. Ők olyan emberek lesznek, akik majd a következő hónapokban aktívan lesznek az LMBTQ jogokért, és volt ott egy ember, akit senki nem látott soha még előtte, és mondta, hogy hát ő múlt hétvégén volt a záró konferencián, és annyira tetszett neki, hogy most csatlakozik aktivistaként, de hogy még soha nem volt semmilyen ilyen aktivista szuper projekten, és már jövő héten csatlakozott.
Nagyszerű.
Egy ilyen tök nagy, mármint, hogy ez egy ilyen nagy belépés küszöbű, mármint úgy, hogy tényleg sokat kell majd dolgoznia, vagy foglalkoznia a témával, de belevágott a záró konferencia után, szóval tényleg sikeres volt.
A következő részben arra gondoltam, hogy beszélgessünk így a kihívásokról és nehézségekről, amik így jelentkeztek a projekt során, és egyébként ezt már érintettük, hogy az, hogy ilyen elképesztő módon pont a pályázat leadásakor jött ki a propaganda törvény, ugye annak nagyon nagy hatása volt szerintem, főleg az oktatási részre, és egyébként jól megugrottuk ezt az akadályt, ha jól tudom, de aztán javadj csatak ki. Ugye itt diákokat szerettünk volna elérni, és ez a része teljesen ellehetetlenítődött. Ugye itt azt mondja a törvény, hogy azt tud iskolába menni, civil szervezetként, aki regisztrálva van egy bizonyos felületen, de ez a regisztrációs folyamat, ez nem elérhető, úgyhogy tulajdonképpen állunk és várunk, hogy így mikor lesz ez elérhető, de hogy ennek ellenére mégis szerintem így egyetemistákat és pedagógusokat nagyon nagy számban sikerült elérni, hogy milyen tapasztalatok voltak a hallgatókkal egyébként egyetemeken?
Olyan helyekre tudtunk eljutni, amelyek nagyon nyitottak, és már befogadók, tehát ott nagyon könnyű dolgunk volt. És középiskolásokat is elértünk alternatív alapítványi középiskolákban, ahol bátran vállalták azt, hogy mi eddig is együtt dolgoztunk civilekkel, és a pedagógiai programunkban ez benne van, és ezt mi következetesen továbbra is tenni fogjuk, és meghívtak minket. Így aztán elértünk 300 diákot a tervezett 1000 helyett, ami már oké volt, hiszen módosítottuk menet közben ugye ezt a folyamatot, tehát kellett átírnunk, újraírnunk és engedélyeztetnünk. A tanárokat is kicsit nehéz volt, mert ebben az időszakban folytak a tanár tüntetések, demonstrációk, ebben erre az időszakra esett a státusztörvény, az emlékezetes, nagyon galád alattomos státusztörvény, amit rákényszerítettek a tanártársadalomra, tehát nagyon-nagyon sok egyéb bajuk volt a tanároknak ebben a két éves időszakban, úgyhogy ahhoz képest igen, nagyon jó, hogy végül is elértük őket.
És éreztetek változást egyébként így a státusztörvény előtti időszakhoz képest, és utána így az, hogy kik jönnek, vagy ők hogyan vesznek részt ezeken a képzéseken?
Hát akik eljöttek, azok dacosabbak voltak, és eleve már azok, akik csinálják. A kétségeikkel, azt mondtam, kétségeikkel együtt jöttek, de megerősítést kaptak, úgyhogy így úgy mentek el, hogy jaj, de jó, köszönik szépen, és hogy ők akkor továbbra is maradnak itt. Persze olyan is volt, aki azt mondta, hogy oké, ő innen el fog menni erről a pályáról, és majd másutt próbálkozik.
Sajnos ebben a helyzetben teljesen megérthető, hogyha valaki így dönt. Egyébként a kutatási részen nektek volt bármi nehézség, amit így meg kellett ugrani?
Hát hasonló módon a tanárokat célzó kutatásunknál volt nehézség. Nem volt célszám igazából, ami így a projekt leírásban volt, de hogy szerettünk volna azért egy ilyen 500 tanárt elérni, hát 200-at sikerült. Úgyhogy egyébként rengeteg, tehát hogy nagyon sok energiát fektettünk bele, hogy minél több tanárt el tudjunk érni, de hát nyilván ugyanazok lehettek az okai, amiket Györgyi is mondott, ami miatt nehezen tudtuk elérni őket. A munkahelyi meg a diákkutatásnál ott nem volt probléma, már csak azért sem, mert ezt a rendkívül hosszú LMBTQ kérdőívünket, amivel valószínűleg ti is találkoztatok. Direkt a legelejére raktuk a munkahelyi részt, hogy azt mindenképpen kitöltsék az emberek, úgyhogy ott sikerült egy elég jó számot elérni. Ami mondjuk kihívás volt, az volt, hogy hát az ilyen belső problémák miatt húzódott, és akkor hosszabbítást kellett kérni, vagy ki kellett tolni a határidejét a kutatásnak, mert a kollégám, akinek a feladata volt, ő elment, de eredetileg 22-es lett volna, aztán 23-as lett belőle, de igen, elég sok embert sikerült elérnünk, ami szerintem egy tök nagy siker.
Ha jól tudom, akkor most is egyébként fut egy új kutatás, ez, ha jól emlékszem, akkor férfiak, a szexuális férfiak, transznemű férfiak, transznemű nők, nem bináris személyek, úgyhogy egy elég nagy merítés, úgyhogy amik a hallgatók is rendszeresen találkoznak a kutatásaitokkal, és támogatják ezt. Nekem a munkahelyi workshopnál úgy nagyon nagy kihívással nem találkoztam, max, amikor esetleg leültem egy céges képviselővel beszélgetni, és akkor azt mondta, hogy jó, hát nekünk akkor van 1200 emberünk. És így elkerekedik a szemem, hogy jó, hát mi így 12 fős csoportokra terveztük ezt meg ideális esetben. Nem tudom, hogy ti mit tapasztaltatok egyébként.
Szerintem magával a képzés részével nem volt annyi nehézség. Nyilván a képzésnek van egy limitje, ami tényleg 12, maximum 20 fő, de akkor már időben nagyon nehezen vagyunk. De hogy alapvetően azt szoktuk, vagy általában azok jönnek el ezekre a képzésekre, aki valamilyen döntéshozói pozícióban már vannak, és akkor azt szoktuk erősíteni, vagy legalábbis nálunk ez volt az Amnesty-nél, hogy ők a csapatjaikhoz, vagy csapat mondják, igen.
A team-jükhöz
vigyék el ezt a tudást, és igazából ezt nem is nagyon kellett vinni, mert ők maguk elkezdtek azon gondolkozni, szóval, hogy mit tudsz te tenni résznél, ott ők hozták be, hogy hát akkor milyen formában, hogyan tudják. És nyilván ezzel a problémával, hogy 1200-an vannak a cégnél, gondolkoztunk, és ezért akartuk azt, hogy a vezetőknek szóljon egy képzés, amin keresztül ők tudnak reflektálni a saját tudásukra, a saját hozzáállásaikra, a saját előítéleteikre, és elkezdjenek megoldásokon gondolkozni, és ezért csináltuk az e-learninget, hogy az egy ilyen bárki megcsinálhatja a saját tempójában, a cégek ezt megveheti, szóval az is egy opció, hogy egy cég ezt megveszi, és megszervezzük, és mi ellenőrizzük, hogy mindenki megcsinálja. Szóval egy csomó opció van, de hogy alapvetően igen, a képzés maga az a döntéshozóknak van, vagy így ez volt a fejünkben, és az e-learning pedig mindenkinek, aki szereti, nem egy, az pedig az 1200 embernek. De a nehézségekkel kapcsolatban meg szerintem a scoping workshopoknál voltak nehézségeink, nekünk is az eléréssel kapcsolatban. Egyrészt szerintem akkor kezdtünk el együttműködni, és ott még így mi is csiszolódtunk össze. Én még sose dolgoztam partnerszervezetekkel, vagy egy ekkora projekten, és akkor ott még így ment az, hogy kinek mi a feladata, mit jelent az, hogy szakértő vagyok, mit jelent az, hogy én vagyok a módszertan, kitől mit várunk el. Szóval, hogy volt egy ilyen része is annak a fázisnak, ami nem azt mondom, hogy döcögős volt, mert szerintem minden projektnek van egy ilyen fázis, amikor tisztulnak le a szerepek, és kicsit még nem annyira megy zökkenőmentesen a munka, de hogy ami igazán nehézség volt, az emberek elérése volt. És nem tudom, hogy miért, mert hogy ott rögtön a törvény után voltunk, és ott én azt vettem észre, hogy a törvény után van egy ilyen nagyon erős akarás, vágy, és mégis a workshopokra nem nagyon jöttek el emberek, se LMBTQ-i, is nem LMBTQ-i, és nyilván ott nagyon nehéz elérni nem LMBTQ-i embereket LMBTQ-i témákkal, vagy hogy így van szerintem egy ilyen, miért akarod még csinálni bármit ezzel kapcsolatban, hogyha nem is érint, ami valamilyen szinten egy természetes emberi hozzáállás. De hogy ez is érdekes volt, hogy LMBTQ emberek sem nagyon jöttek el. Nyilván ez egy nehéz pálya volt, mert hogy a scoping workshopokkal mi még nem adunk semmit, szóval hogy ez nem egy termék, amiből ő tud, nem tudom, építkezni, hanem ott mi azt kértük, hogy te meséld el. És nyilván nem LMBTQ emberként elmesélni, hogy én hogy csinálok mit rosszul, és hogy amúgy nincs akkora tudásom, amivel én biztonságos teret tudnék nyújtani LMBTQ embereknek, hát ez egy tök nehéz. És azok online voltak, szóval még arra se volt nagyon lehetőségünk, vagy sokkal kisebb online a lehetőség arra, hogy mi megteremtsünk egy olyan környezetet, amiben emberek akarnak megosztani dolgokat. Volt egy nagyon érdekes, szerintem Dorka, te voltál ott, nagyon érdekes vagy workshop, amit LMBTQ embereknek csináltunk, és a bemutatkozó körnél két személy azt mondta, hogy hát én nem vagyok LMBTQ ember, de hogy nagyon támogatom az LMBTQ embereket, ezért eljöttem az LMBTQ embereknek szóló képzésre. És szerintem ez egy ilyen nagyon érdekes, vagy ott így teljesen transzparensek voltunk, hogy hát akkor ezt most dönts el a csoport, hogy mennyire komfortos, de hogy nekem az azért volt érdekes, hogy mert hogy még azok, akik nagyon szeretnének tenni, még azok is valahogy elkövetik azt a, vagy beleesnek abba a hibába, hogy nagyon szeretnék tenni, ezért belemegyek abba a térbe, abba a biztonságos térbe, amit azért csináltak, hogy biztonságos tér legyen. De utána nagyon jó fejek volt, vagy hogy így tökre azt mondták, hogy Jézusom, bocsi, és akkor megyünk kifele, de hogy például az ilyenekre is, szóval ez egy eset volt, amiből utána tudtunk építkezni a képzés kialakítása során, hogy mi az, amit át kell adni, mi az a típusú érzékenység, amiről akarunk beszélni a képzésen, vagy akarjuk, hogy a részvevők elgondolkozzanak. Én ezekre azokat, de vagy így erre emlékszem, mert onnantól kezdve, amint megvolt a képzés, és elkezdtük hirdetni, vagy elkezdtünk cégeknek írni, hát nem véletlen, hogy tényleg, szóval nem azért lett 35 képzés, vagy 34 képzés, mert nem voltak meg a célszámok, hanem azért, mert volt rá igény. Szóval, hogy és nekünk még mindig írnak cégek, hogy és még elérhető, és még beférünk, még tudjátok tartani, még tudtok jönni, szóval, hogy valamiért lett, erre volt igény. És nem tudom, hogy nektek voltak ebben a témában, mint a Heter Társaságnak, meg a Pride-nak is voltak cégekkel előtte is LMBTQ-i témában foglalkozások. Nem tudom, hogy nektek mi az élményetek ezzel kapcsolatban. Nekünk ez volt az első, és nem tudom emiatt, hogy ez a propagandatörvénynek szólt, hogy akkor mi most ebbe beleállunk és teszünk valamit, vagy amúgy is, nem tudom, a cégeknek ki kell pipálniuk ezt a dolgot, de hogy közben pedig ugye mi tartottuk az a nemek közötti egyenlőségképzést, és ott azzal kapcsolatban meg nem kerestek minket. Szóval ott az volt, hogy nekünk így nagyon sokat kellett lobbiznunk azért, hogy elhívjanak egy céghez.
Ja, hát ezt a kettőt én nyilván nem tudom összehasonlítani, mert mi csak LMBTQ képzéseket tartunk, de hogy igen, abból a szempontból nem volt probléma, hogy ugye a multik, akiknek írtunk, általában pozitív választ kaptunk, és hogy amiatt tudtunk rengeteg céghez elmenni, sőt, olyan cégek is voltak, akik megkerestek minket útközben, és akkor hozzájuk mentünk el, tehát nem is mi kerestük meg őket. De én azért azt kiemelném, hogy továbbra is van ez, amit te is mondtál, ez a kipipálás dolog, hogy azért az számomra egy elég, hát nem tudom, hogy kihívása, de egy ilyen érdekes tapasztalat volt, hogy ez alatt az egy év alatt, amíg tartottuk ezeket a képzéseket, ezeket az ingyenes képzéseket egyébként, ami 4,5 órásak, összesen 3 cégnél tartottunk pénzért 1,5 órás képzést, mert sokalták a 4,5 órát, tehát hogy ez viszont szerintem továbbra is egy kihívás, hogy van, aki tényleg csak így szeretné letudni, egy ilyen nagyon ilyen alap, nem annyira a ilyen workshop módszerekkel való képzést, hanem hogy akkor mondjuk el, hogy mi az LMBTQ-i, nem tudom, csináljunk egy kvízt, és akkor le van tudva az érzékenyítő képzés a cégben. Szóval, hogy ilyennel is találkoztunk. A másik pedig, hogy hát mi szerintem kizárólag külföldi cégekhez jutottunk el, tehát, hogy magyar cégekhez nem jutottunk el, nem kerestek minket, és tehát, hogy azért azt is tapasztaljuk, hogy nyilván egyre, nem tudom, fontosabb téma az anyacégeknél a diversity and inclusion, és hogy tehát, hogy ez feladata és felelőssége a cégeknek, hogy ezzel foglalkozzanak, és hogy ezért is hívnak meg minket. Igen, de hogy nem mindig szeretnék az igazi munkát belerakni. Azért szerencsére azt tapasztaltuk, hogy azért nyilván sokkal több helyre mentünk ezzel a hosszabb képzésünkkel, és több cég is volt, ahol még egyszer visszahívtak minket. Mert pont emiatt, hogy ugye, nem tudom, 120 ember dolgozik ott, és hogy a többieket is érdekelte, hogy milyen jókat meséltek, és akkor volt egy cég, ahol háromszor tartottunk összesen képzést.
Meg még az is eszembe jut, mint nehézség, hogy alapvetően ezekkel, ami kicsit a külföldi cég témához kapcsolódik, hogy olyanokhoz jutunk el, de ez a tanárképző diákok, az, hogy ez iskolákkal minden, szerintem az emberi jogi oktatásnak a jelenlegi nehézsége az az, hogy csak olyan emberekhez jutunk el, akik amúgy is nyitottak. Az szerintem mindig pozitív, hogy azok is, akik nyitottnak gondolják magukat, azok is tudnak tanulni és fejlődni, szóval nekünk ez is sokszor élményünk volt a képzéseken, hogy úgy ülnek le, hogy hát én abszolút befogadó vagyok, és én és akkor a végén meg ott ült ilyen sokkolt állapotban, hogy
vannak rá csodálkozások azért.
Hoppá, azért ezt is csinálom, igen. És ezt is csinálom, és akkor mostantól így fogom csinálni, szóval, hogy igen, de hogy közben pedig az, ahol a legnagyobb baj történik, oda nyilván nem jutunk el.
Mi mondjuk jutottunk el ilyen helyre is, ami nyilván egy lelkes HR-esnek köszönhető. Igen, egy ilyen hely volt, ahol... Igen.
És milyen volt?
Őszintén szóval igazából... Tehát hasznosnak éreztük, tehát hogy tehát volt egy, most nyilván nem fogok így részletekbe belemenni, de hogy volt olyan, hogy az egyik résztvevő az elején ilyen nagyon ilyen homofób módon nyilvánult meg, és ilyen nagyon, hát ilyen kicsit így ilyen elviccelte a témát, és hogy a befejező körnél meg így kiderült, hogy így tényleg kapott valamit a képzéstől, és hogy így változott a hozzáállás a bizonyos kérdések kapcsán. Nyilván nem fogjuk senkinek megváltoztatni a teljes gondolkodását 4,5 óra alatt, de hogy pont az ilyen apró dolgok, amikben látjuk, hogy sikerült megmozgatnunk valamit egy emberben, ezek, amik ilyen igazi sikerélmények. Tehát, hogy igazából jó ezekre a helyekre is elmenni, hiába kemény, nyilván, meg így nagyon sokkal jobban koncentrálni kell, hogy így jól tudjunk reagálni a felmerülő kérdésekre, kételyekre, de közben meg tök izgalmas.
Még gondoltam, rákérdezek külön a sikerekre és eredményekre, de szerintem nagyon, nagyon sok mindenről is részletesen meséltetek és beszéltünk. Lehet, hogy a hallgatók egyébként találkoztak a befogadó terek sátorral a Budapest Pride-on 2022-ben és 2023-ban a civil faluban, de itt a végén még egy gyors kérdés feltennék nektek, amit így felszoktunk tenni a podcast vendégeinek, hogy szerintetek hogyan tudják visszavenni a hangjukat azok a diákok, vagy LMBTQI munkavállalók, akiknek erre szüksége van?
Én azt gondolom, nem visszavenni kell, hanem megtalálni. Tehát azt gondolom, nincs hangjuk. Tehát nem is volt, meg kéne találni, és föl kéne erősíteni. Tehát hogy tudják hallatni hangjukat a diákok, vagy a pedagógusok ebben a témában, hogy tudják hallatni azt, ami a támogatásról szól, azt, ami a megoldásokról szól, azt, amit a szolidaritásról szól, vagy kiállásról, vagy valódi gyermekvédelemről szól. Tehát nem visszavenni, hanem kihangosítani, megtalálni.
Magyarországon nem csak az LMBTQI gyerekek azok, akiknek nem hallatszik a hangja, hanem általánosságban a gyerekeknek hangja nincsen felerősítve, nincsenek meghallgatva az igényeik, a szükségleteik, de nyilván ez fokozottan igaz az LMBTQI gyerekekre.
Én kicsit megfordítanám a kérdést, mert szerintem ez a kérdés nagyon nagy felelősséget tesz az LMBTQI emberek, fiatalok vállára, és ahogy György is mondta, ők még a hangjukat keresik egy olyan környezetben, ahol nagyon nehéz megtalálni amúgy is, ahogy ezt előbb említettük az oktatással kapcsolatban, egy ilyen rendszerben, egy ilyen környezetben nagyon nehéz megtalálni az identitásodat, főleg, hogyha az nem a domináns társadalomhoz tartozik. Szóval megfordítanám a kérdés, és nem arra válaszolnék, hogy mit tud tenni az LMBTQI ember, mert így csak annyit tudok mondani az LMBTQI embereknek, hogy így ahogy tudják, úgy próbálják, hanem azt, hogy mit tud tenni az, aki ezt végignézi, aki ezt végighallgatja, és hogy hogyan lehet nem a közösség tagjává nak lenni, és támogatni a közösséget. És szerintem ezek a képzések erre voltak jók, hogy, hogy emberek elkezdtek ezen gondolkozni, és szerintem a legapróbb dolognál lehet kezdeni. Szóval, amit az előbb mondtam, hogy valaki jelentkezett a aktivistaként, az Amnesty ez nyilván egy ilyen iszonyú menő dolog, nagyon menő, nagyon jó, nagyon aktív, de hogy hogy már az, hogy ha megkérdezed az LMBTQ embereket, vagy a barátaidat, vagy a környezetben lévő kisebbségi embereket, hogy és amúgy hogy vagy, az már nagyon-nagyon-nagyon sokat tud segíteni, és ezen túl meg bármi, ha egy szivárványos karkötőt hordasz, ha a Facebookon a profilképedet, ha megosztod az eseményt, ha jelentkezel egy ilyen képzésre, szóval nyilván az aktivitásnak vannak különböző fokai, de azt hiszem, hogy a legelső foka az az, hogy kérdezd meg az LMBTQ embereket, hogy hogy vannak ebben a rendszerben, és nem csak mint emberek, hanem hogy egy olyan rendszer részeként, hogy vannak, ami azon dolgozik, hogy elnyomja őket. Igen, talán ez.
Nagyon szépen köszönöm a válaszaitokat, meg a beszélgetést. Mindjárt még elmondom az e-learning tananyagról is az információkat, ami szintén egy ilyen támogatási lehetőség. De Dorka, arra szerettél volna?
Még igazából az előzőhöz akartam hozzácsapni, csak hogy egy kicsit így a kutatásunk eredményeiben is megtámogassam igazából azt, amit Maja is mondott, hogy szerintem a legerősebb eredmény, ami kijött a kutatásunkból, hogy mekkora szerepe van annak, hogyha támogató tanárok vannak a diákok közelében. Tehát iszonyatosan erős korrelációt lehetett látni, hogyha 5 vagy annál több támogató tanár van az iskolájában, akkor kevesebbet hiányzik, oda tartozóknak érzi magát az iskolába, kevésbé érzi magát nem biztonságban, kevésbé vannak mentális problémái, tehát hogy tényleg nagyon-nagyon fontos az, hogy milyen terekben vannak ők, és hogy milyen módon támogatják őket, az őket körbevevő felnőttek.
És hát mi is tudjuk ezeket a tereket formálni, úgyhogy minden hallgatót arra bátorítok, hogy töltse ki az online kurzusainkat. Van egy befogadó munkahelyek című, és egy befogadó iskolák című kurzusunk, ezek az Amnesty Akadémia honlapján elérhetőek, de meg fogjátok találni a podcast leírásában is. A kurzus elvégzése után tudni fogjátok, hogyan sérülnek a szexuális és nemi kisebbségekhez tartozó emberek jogai a munkahelyen, illetve az iskolákban tudni fogod, hogy milyen lépéseket lehet tenni munkáltatóként vagy iskolai dolgozóként, és fel tudjátok majd ismerni, hogy hogyan tudtok hozzájárulni egy biztonságosabb munkahelyi légkör vagy oktatási intézmény megteremtéséhez. 90 percesek a kurzusok, de egyes leckék 20 perc alatt is elvégezthetők, el tudjátok menteni ezeket, és bármikor folytatni tudjátok, és a végén pedig kaptok egy szép oklevelet, úgyhogy hajrá nektek, és nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek vendégnek, és köszönöm a közös munkát is most, hogy áprilisban majd véget ér, de mindenképpen tovább visszük ezt a sok jó módszert és kezdeményezést, amit elkezdtünk.
Köszönjük.
Köszi szépen.
Így legyen.
És köszönjük a hallgatóknak is, legközelebb még mindig a befogadó terekről fogunk beszélgetni, és akkor egy céges tréning részvevőjével hallgathatjátok meg a beszélgetést. Sziasztok!